Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klauer Richárd, vendégünk ma este, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. A legfrissebb aktualitás, Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, ugye Budapesten járt. Mi volt a látogatás célja, oka?
Az a megállapodás köztünk, hogy minden évben van egy legfelsőbb szintű magyar-orosz találkozó. Az idei esztendőben miniszterelnök úr járt Putyin elnök úrnál Moszkvában, tavaly Putyin elnök úr járt itt nálunk, előző évben miniszterelnök úr volt Moszkvában, és évente egy hivatalos találkozó van a két külügyminiszter között is. Ugye tavaly és tavaly előtt én voltam Moszkvában, úgyhogy idén februárban, amikor ott jártam miniszterelnök úrral, akkor kértem Szergej Lavrov miniszter urat, hogy idén majd ő jöjjön, és ezt teljesítette is. Tehát ez az éves külügyminiszteri hivatalos konzultáció volt. Emellett egyébként többször szoktunk találkozni, hiszen nagy multilaterális eseményeknek a margóján mindig sort kerítünk arra, hogy találkozzunk. Legutóbb éppen decemberben Belgrádban az EBSZ csúcs találkozó margóján is fogunk találkozni, még két hét múlva is egyébként, amikor Szentpéterváron a gazdasági fórumon mindketten részt veszünk egy rövid beszélgetés erejéig, ott is össze fogunk futni.
Mi volt ennek a látogatásnak a jelentősége most? Mi adott ennek jelentőséget? Mi volt az aktualitása, a központi témája?
Természetesen minden egyes ilyen hivatalos látogatás témakörei három csoportra oszthatók. Először is a kétoldalú alapvetően gazdasági típusú együttműködés kérdései kerültek elő. Itt ugye azt kellett megnéznünk, hogy az idei és a tavalyi miniszterelnöki-elnöki találkozón kötött megállapodások milyen mértékben teljesültek. Aztán a második csoportját a témaköröknek a regionális kérdések adták, hát ebből is van itt mit megbeszélni. Tekintettel arra, hogy az ukrajnai háború miatt ugye Európa és Oroszország kapcsolatrendszere gyakorlatilag a mélypontjára került, bár vannak most ezzel ellentétes irányba mutató jelek, mint például a francia elnök meghívása, az orosz elnöknek hivatalos párizsi látogatása, most a hét második felében Putyin elnök Görögországba látogat, el fog látogatni Szlovéniába is, a közelmúltban járt Olaszországban, tehát de tény az, hogy az európai-orosz kapcsolatok rendkívül rossz állapotban vannak.
De ezek a látogatások jelentenek valamit? Mindenképpen ebben a kapcsolatrendszerben?
Hát annyiban mindenképpen jelentenek valamit, hogy szerintem az nagyon fontos, azt nagyon fontos tudni, hogy minden egyes ilyen találkozón az ember nem csak nemzeti, hanem európai érdeket is képvisel. Tehát az, hogy tegnap itt volt Szergej Lavrov, a vele való tárgyalásokon nem csak európai meg orosz, hanem nem csak magyar és orosz, hanem európai érdekeket is képviseltünk, hiszen Európának az az érdeke, hogy normalizálódjon a kapcsolatrendszer Oroszország és Európa között. Mert ha megfigyeljük, akkor az Európai Unió egyre inkább lemarad abban a globális versenyben, amelyet a regionális, illetve interregionális gazdasági kereskedelmi integrációk vívnak egymással. Tehát lehet látni, hogy az Egyesült Államok ugye megkötötte a csendes-óceáni partnerségi megállapodást, Kína szervezi az ázsiai térségben a maga gazdasági együttműködési rendszerét, az öböl országok egyre aktívabbak nemzetközi szintéren, az Eurázsiai Gazdasági Uniót Oroszország szervezi. Európa ebben a versenyben kissé lemaradt. És az kézenfekvő lenne, hogy a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség mellett Európa normalizálná a viszonyát Oroszországgal is, hiszen az Oroszországban megtalálható természeti erőforrások, ásványkincsek, energiahordozók, valamint az Európában megtalálható rendkívül magas fejlettségi színvonalú technológia, ha összekapcsolódna, akkor az az európai kontinens jelentős erősödéséhez vezetne. Természetesen ennek vannak politikai előfeltételei, hiszen az Európai Unió elég erőteljesen oda láncolta magát a minszki megállapodások teljes mértékű betartásához akkor, amikor a szankciók feloldásáról beszélünk, és hát a minszki megállapodások teljes körű betartása azért nem egy, hanem több félen múlik, ezért mi rendszeresen szoktuk arra kérni, arra felhívni az ukrajnai konfliktus részes feleit, mindenkit, aláhúzva azt, hogy mindenkit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minszki megállapodások minél előbb teljesüljenek. Mert a szankciós rezsim az nagyon sok kárt okozott természetesen az orosz gazdaságnak, de nem szabad elhallgatni, hogy nekünk is. Mekkora ezek alatt? Most az európai gazdaságokat értem. A magyar gazdaságot közvetlenül 4,5 milliárd dollárnyi exportkiesés érte.
Ami az utal jönnek
az... Az elmúlt két és fél esztendőben 4,5 milliárd dollárnyi exportkiesésünk volt, csak Oroszország irányába. Természetesen jelentősen csökkent az exportunk Ukrajna irányába, és jelentősen csökkentek az export lehetőségeink a volt szovjet tagköztársaságok irányába. Ugye a független államok közösségének országai a gazdasági szempontból rendkívül szorosan összenőttek Oroszországgal. Tehát, hogyha az orosz gazdaságnak rosszul megy, akkor rosszul megy a független államok közössége országainak is, és hogyha ezeknek az országoknak rosszul megy gazdaságilag, az azt jelenti, hogy a mi export lehetőségeink is jelentős mértékben leszűkülnek. Tehát gyakorlatilag csak Oroszországban 4,5 milliárd dollárnyi export kiesés, de ez jelentős mértékben több, hogyha globálisan nézzük. Egyébként pedig a tavalyi esztendőben 47%-kal esett vissza a kereskedelmi forgalmunk, és az idei esztendő első két hónapjában is 25%-kal. Tehát most az a feladat, hogy először lassítsuk ezt a folyamatot, megállítsuk, aztán egy idő után valahogy növekvőbe fordítsuk, és ennek két receptje lehet. Egyrészt a regionális együttműködések erősítése, erről már korábban magas szintű megállapodás is volt, ennek megfelelően aláírtuk a gazdasági együttműködési megállapodást Kaluga megyével, Kurszk megyével, Szentpétervárral, nyitottunk főkonzulátust a gazdasági képviselet erősítésére, kívül a Tatárföldön, és hétfőn jön a Mordvin köztársaság vezetője, akikkel szintén gazdasági együttműködési megállapodást kötünk. Tehát az egyik recept. A másik pedig az, hogy magyar vállalati beruházásokat eszközölünk és támogatunk Oroszország területén, hiszen így magyar alapanyagokat, eszközöket, alkatrészeket lehet kivinni és ottani gyártásra eladni az orosz piacon. Így gyakorlatilag egy, ugye a Richter jelenleg az ászlós hajónk az orosz piacon, a legnagyobb magyar gyártókapacitással Oroszországban a Richter rendelkezik. Most a Richter készen áll arra, hogy a termőmelését egy magasabb hozzáadott értékre kapcsolja, és a stratégiai fontosságú gyógyszer alapanyaggyártásba is belevágjon. Ugye a Richter külpiacai szempontjából Oroszország még mindig egy jelentős és fontos piac. A MOL most már a kőolaj termelésének a 6,3%-a. A MOL-nak a kőolaj termelésének a 6,3%-a már Oroszországból származik, három blokkban érdekeltek. Emellett pedig Tula megyében egy magyar takarmánygyár már 70%-os készültségi fokban van, szeptemberben meg is kezdi a termelést, ezáltal az orosz piaci jelenlétünk növekedik, több mint 100 főt fognak már első lépcsőben alkalmazni, illetőleg Exim finanszírozással zajlik az előkészítése egy Moszkvától 100-110 kilométerre helyezkedő húsüzemnek, tehát a magyar jelenlétet erősítjük, a labdarúgó világbajnokság előkészületeinek során talán most már sikerült megállapodásra jutni egy magyar vállalat bevonásával. Stadionépítés tekintetében ezt látom olyan megoldásnak, amivel lassítani lehet a gazdasági kereskedelmi forgalom visszaesését, és egy idő után majd meg lehet fordítani növekedésbe.
Ugye a szankciókat a nyár közepén kell, vagy lehet felülvizsgálni. Mire számít?
Hát nézze, egy dolgot mi biztosan nem fogunk támogatni. Mi nem fogjuk támogatni a fű alatti súnyi automatikus meghosszabbítását a szankcióknak. Mert ez egy olyan fontos kérdés, amiről beszélni kell. Sőt, megfordítom, tehát mi olyan fontos kérdés, hanem ez, hogy az állam és kormányfők beszélnek róla. Tehát ahogy eddig zajlott, hogy asztal alatt a lehető legalacsonyabb szinten nagykövetek vagy nagykövet helyettesek ülésén, vita nélkül szemlesütve áttolni a meghosszabbítást, ezt nem támogatjuk, mert igenis legyen vita, legyen politikai párbeszéd erről a kérdésről, és annak legalább az elismerését, nem többet, csak az elismerését elvárjuk, hogy a közös döntések különböző hatással vannak a különböző tagországokra. És mint ahogy eddig sem voltunk soha az Európai Egység megtörői, természetesen ezután sem leszünk, tehát kikérjük magunknak határozottan, élesen és hangosan azokat a vádaskodásokat, azokat a szánalmas próbálkozásokat, amelyek minket az Európai Egység valami fajta megbontójaként próbálnak leírni, csak azért, mert egyébként egy pragmatikus együttműködésre törekszünk Oroszországgal. Ráadásul, aki ismeri valamennyire Közép-Európát, azt tudja, hogy itt nem lehet, hogy egy ország megengedje magának, hogy ne legyen kapcsolatban Oroszországgal, miközben a földgáz importjának 85%-a, a kőolaj importjának 100%-a, és a felhasznált nukleáris hűtőanyagok szintén 100%-a Oroszországból származik. És érdekes módon ezek a hangok, amelyek minket bírálnak, valahogy mindig elhalkulnak, amikor a francia elnök meghívását adja át a francia külügyminiszter Putyin elnöknek, vagy elhalkulnak, amikor Athénba látogat, Görögországba látogatta az orosz elnök, és helyes is egyébként, hogy elhangulnak, mert azzal sincsen semmi baj. Azzal sincsen semmi baj, csak azt a kettős mércét, hogy minket valamiért bírálnak, más meg nem, azt nem tudjuk elfogadni.
Van arra forgatókönyv, hogyha a Minszki megállapodások nem teljesülnek?
Hát nézd, az Európai Unió...
Ez egy egyértelmű feltétel.
Persze, az Európai Unió elég erőteljesen odaláncolta magát ez a feltételhez. Tehát nyilvánvalóan majd ez egy hivatkozási alap lesz. Azt azonban fontos figyelembe venni, hogy a Minszki megállapodások betartása minden részes félen múlik, de azt természetesen tudomásul veszük, hogy az Európai Uniónak van egy ilyen korábbi elhatározása, hogy mindaddig, amíg a Minszki megállapodások hiánytalanul nem teljesülnek, addig nem nyúl a szankciós rezsimhez, de akkor ezt vitassuk meg, hogy ez így helyese. Úgyhogy mi azt várjuk, hogy egy őszinte, nyílt, nem egymás vádolásával, hanem az európai érdekekkel és értékekkel foglalkozó vita legyen a szankciókra.
Mi lehet Magyarország szerepe ebben a vitában, vagy ebben a folyamatban, úgyis, mint egy olyan uniós tagország, amelyik gazdasági oldalon, meg diplomáciailag is viszonylag jó kapcsolatot ápol Moszkvával?
Hát nézd, először is szerintem azt a megközelítést át kéne adnunk a múltnak, ami nagyjából úgy szól, hogyha egy ország elég nagy, vagy egy bizonyos méret fölött van, és úgy tárgyal Oroszországgal, akkor annak mindenki tapsol, és mindenki természetesnek veszi. De ha egy ország meg egy kisebb egy bizonyos méretnél, és úgy tárgyal Oroszországgal, akkor meg trójai falóként emlegetik. Tehát először is ezt a nagyképű, a többieket ledegradáló hozzáállást, ezt el kellene felejteni. Ezt mi már többször elmondtuk, hogy ez szerintünk nem helyes, és nem is fair, nem is korrekt a kisebb országokkal szemben. Nézze, én hosszú távon azt gondolom, hogy az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió közötti gazdasági együttműködésnek a lehetőségét fenn kell tartani. És ehhez megbeszélni kell egymással. És én itt látom a közép-európai országok lehetőségét is, szerepét. Ugye a szlovák külügyminiszter a múlt héten járt éppen Moszkvában, szerintem helyes, főleg úgy, hogy ugye az ENSZ főtitkár jelöltségi aspirációját is ugye a héten bejelentette. Tehát szerintem beszélni kell, folyamatosan kapcsolatban kell lenni, annak érdekében, hogyha normalizálódik a helyzet, akkor ezt a kapcsolatrendszert újra lehessen építeni.
Ha már itt a térséget említettem, ugye a visegrádi országok legnagyobbik a Lengyelország, most diplomatikusan fogok fogalmazni, általában nincs igazán jó viszonyban Oroszországgal, ez most különösen igaz a jelenlegi lengyel kormányra. Mit jelent az Magyarország szempontjából, hogy Varsóval és Moszkvával is jó viszony van? Ez egy előny vagy hátrány? Gyengíti mind a két oldalon a külpolitikánkat? Ön hogy látja ezt?
Nézze, mi olyan külpolitikát folytatunk, ami a másik iránti tiszteleten alapul. Tehát én teljes mértékben tiszteletben tartom Lengyelország álláspontját Oroszországgal kapcsolatban. Megértem, más a földrajzi helyzetük, más a történelmük, mások a tapasztalataik, más a hozzáállásuk ez a kérdéshez, és én tiszteletben tartom azt, hogy Lengyelország egy más típusú álláspontot foglal el Oroszországgal kapcsolatban, mint akár Szlovákia, vagy mint akár mi. És soha nem fogom vádolni, meg bírálni a lengyeleket azért, hogy miért ilyen álláspontjuk van. De ezzel cserében azt várom el, hogy ellenkező irányból se bírálattal, meg méltatlan vádaskodásokkal szembesüljünk, hanem tartsák tiszteletben a mi álláspontunkat. Ugye a visegrádi együttműködés az a magyar külpolitikai gondolkodás fókusza. Tehát a visegrádi együttműködés az egy olyan erőforrása Magyarországnak és a másik három barátunknak, amelyhez fogható integráció Európai Unión belül jelenleg nincsen. Tehát nincsen olyan másik országcsoport, amelynek lenne egy ilyen szoros politikai típusú együttműködése, mint nekünk. És ez egy óriási erőforrás, nyilvánvaló, nem üres frázis, de együtt sokkal erősebbek vagyunk, mint lennénk külön-külön. És ennek vannak példái is a múltból, a kohéziós forrásoktól kezdve, a migrációs kérdéseken át. Egy sor olyan ügyben tudtunk konkrétan együttműködni, amelyekben aztán az európai álláspontot is sikerült a maguk javára fordítani, vagy legalábbis a számunkra kedvező irányba formálni. Éppen ezért mi a lengyelekre nagyon számítunk, mert a lengyelek a legnagyobb ország, a Lengyelország a legnagyobb ország ebben az együttműködésben, és nyilvánvalóan a lengyel hozzáállás alapvetően meghatározza a visegrádi együttműködés sikerét. De a Witold Vasikovszki kollégám világossá tettem, amikor itt volt Budapesten, hogy számukra is prioritás és fókuszban van a visegrádi együttműködés. Azt viszont nem tudjuk elvárni egymástól négyen, négy különböző ország, különböző történelemmel, háttérrel, különböző eseményekkel a hátunk mögött, hogy mi majd mindenben együtt fogunk érteni. És ezért ezt nem is érdemes ezt célként kitűzni, mert csak frusztrálni fog minket, hogy nem érjük el. Hát van itt négy szuverén ország, tudomásul kell venni, hogy bizonyos dolgokat másként láttunk, másként láttuk, meg másként is fogunk látni. És hogyha mondjuk 10 nagy ügyből 8-ban, 90-ben egyetértünk, hát az éppen elég arra, hogy egy rendkívül szoros szövetséget tartsunk fönn. De amiatt semmiképpen ne frusztráljuk magunkat, meg semmiképpen ne legyen hiányérzetünk, hogyha 10-ből lesz egy vagy két olyan ügy, amit majd másként fogunk látni.
A visegrádi együttműködés egyébként alapjaiban mondjuk egy Brüsszel vagy az Európai Unióval kapcsolatos érdekképviseleti csoport, mondhatnék lobby csoportot is, vagy egy létező, egyébként az Európai Uniós kérdésektől függetlenül is önálló programokat futtató együttműködés. Melyik inkább?
Hát nézze, a mi együttműködésünk független az Európai Uniótól, viszont természetesen a leglátványosabban Európai Uniós kérdésekben jön ki. Ez evidens. Ugye mi együttműködésünk azért is fontos, mert egyre inkább úgy tűnik, hogy az Európai Unió gazdasági növekedésének motorját ez a térség adja. Az itteni országok végrehajtották azokat a strukturális reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gazdaságok versenyképesek legyenek. Az látszik, hogy ami van európai növekedés, annak jelentős része innen jön ki. Az látszik, hogy az európai gazdaság gerincoszlopát adó modern német gyáripar hátországát gyakorlatilag a visegrádi országok adják. Tehát ez egy sok jóval többrétű, vagy sokrétűbb megállapodás, vagy együttműködés, mint hogy most Európai Uniós érdekképviseletre akarnánk ezt leszűkíteni. Természetesen ez van egy olyan jó, és van egy olyan erős együttműködés, hogy ez alkalmas az Európai Unión belüli ügyek közös képviseletére, vagy Európai Uniós ügyekben közös érdekképviseletre is.
Ugye említettem már a migrációs kérdéseket, erről kicsit később majd fogunk beszélni külön is, de ezen kívül egyébként a V4-ek szempontjából mik most a legfontosabb uniós kérdések?
Hát nézze, most az Európai Unió történelmének legsúlyosabb kihívásával szembesül, és ez a bevándorlási válság, tehát nyilvánvalóan a mi közös agendánkon is a bevándorlási válság szerepel első helyen. De ugyanakkor ott van például az ENSZ reformja, ott van az ENSZ főtitkár választása, és ott vannak természetesen azok a gazdasági együttműködésre vonatkozó ügyek, amelyek szinte mindennaposak. Ugyanakkor azt persze látni kell, hogy mi egy szoros politikai szövetségben vagyunk egymással, de rendkívül éles gazdasági típusú versenyt is vívunk. Tehát az esetek döntő többségében, amikor egy-egy nagy nemzetközi befektetővállalattal beszélünk, és tárgyalunk esetleges magyarországi befektetésről, akkor a vége felé az úgynevezett shortlisten általában a visegrádi országok maradnak. Tehát itt öldöklő verseny is zajlik közben közöttünk, természetesen a beruházásokért és a munkahelyteremtésért, de hát el is megint azt mondom, hogy ez így van rendjén.
Egyébként, ha már itt a menekültválságról szó esett, hogy látja, vagy hol tart most egyáltalán a bizottsági menekült kvóta javaslattal kapcsolatos egyeztetés? Mi a hivatalos állása ennek az ügynek most?
Hát nézze, szerintem a kvóták ügyét most már jól lenne elfelejteni. De úgy tűnik, hogy ezt az Európai Unió, vagy az Európai Uniós intézmények nem akarják megtenni. Holott szerintem a kvótarendszer további emlegetése az csak egy további rohanás befele a zsákutcába. Mert hogy a kvótarendszer azt az elvi álláspontot hordozza magában, hogy a terhet hogyan kell elosztani. Mi meg azt gondoljuk, hogy a terhet csökkenteni kell. És minden egyes ilyen kvótával kapcsolatos javaslat az egy inspiráció azoknak, akik valamilyen módon azt fontolgatják, hogy majd elindulnak Európa irányába. És szerintünk ezt be kellene fejezni, mert Európa környékén van 30-35 millió olyan ember, aki az élethelyzetéből fogva könnyen tud olyan döntést hozni a közeli jövőben, hogy megindul. És ha megindul, akkor Európába indulna. Ugye kik ők? Először is azok az emberek, több millióan, akik már most menekültként élnek, mondjuk Szíria valamelyik szomszédos országában. Aztán azok az emberek, akik úgynevezett IDP, tehát belső menekültként élnek, ugyanabban az országban élnek, mint ahol éltek korábban, de már nem a lakhelyükön, nagyon sokan vannak Szíriában, nagyon sokan vannak Irakban, és nagyon sokan a környező országokban. És vannak azok az emberek, akik pedig gazdasági okokból, a szegénység miatt, vagy bármilyen egyéb ok miatt már mozgásban vannak. Na most ez 30-35 millió ember, én azt gondolom, hogy éppen ezért mindig, amikor kvótákról beszélünk, akkor őket biztatjuk arra, hogy induljanak meg, hát úgyis el lesznek osztva. Úgyis majd valahol lakni fognak. És ez szerintem egy helytelen politika, mert megint egy elvi vita, vagy elméleti, vagy elvi vita az Európai Unióban, hogy vajon miért van felelősségünk. Mert szerintünk azért egyáltalán nincsen felelősségünk, hogy 30-35 millió embernek európai életet biztosítsunk. Ha van valamilyen felelősségünk egyáltalán, akkor az az, hogy segítsünk azoknak az embereknek, akiknek el kell hagyni az otthonaikat, hogy minél előbb vissza tudjanak térni. De az világosan látszik, hogy aki már egyszer bejön Európába, nagyon-nagyon nehéz visszaküldeni. Nagyon nehéz. Hát vannak országok, akik komplet repülőgépeket küldtek vissza a saját állampolgáraikkal, hogy nekik nincs dolguk a visszafogadásukkal. Tehát a visszaküldés, visszafogadás az nagyon csikorogva működik, éppen ezért szerintem arra kéne fókuszálni, hogy azok, akik el kell, hogy hagyják az otthonaikat, az otthonaikhoz legközelebbi biztonságos helyen tudjanak várakozni mindaddig, amíg visszamehetnek. Ezért mondjuk mi azt, hogy Törökországot, Jordániát, Libanont és az iraki kurd térséget támogatni kell.
De egyébként a kvótáról tart most valamiféle egyeztetés?
De egyeztetés
tehát nem. Tehát ez hivatalosan még napi renden van?
Vita, hogyne, persze, vita zajlik.
Kivel vitatkozik?
Vita zajlik, hát alapvetően ugye az európai intézmények, az Európai Bizottság próbálja ráerőltetni az ezzel kapcsolatos akaratát azokra a tagországokra, akik nem akarnak erről hallani se. És hát persze vannak olyan tagországok, amelyek támogatják ezt, tehát ez evidens, de most ugye tovább is ment az Európai Bizottság, mert hogy nem csak hogy kvótákról beszéljen, hanem arról, hogy ma jól megbünteti azokat pénzzel, akik nem támogatják az ő javaslatát. Na most ezt, hogy is mondjam, a közérthető nyelven zsarolásnak hívják. És az ilyen típusú zsarolást mi nagyon nem szeretjük, és nem is fogunk neki engedni. Úgyhogy szépen megvárjuk, míg az Európai Bíróság eljárása lezajlik, hogy a Szlovákia és Magyarország az Európai Bírósághoz fordultunk. Tekintettel arra, hogy az egész kvótarendszerre vonatkozó döntést, azt mi nem csak észszerűtlennek, meg végrehajthatatlannak, meg mindenfajta józan észre ellentétesnek tartjuk, hanem az Európai Uniós joggal is ellentétesnek tartjuk. Tehát mi úgy látjuk, hogy az Európai Uniós jog durva megsértésével született ez a döntés.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az Aréna ma esti vendégem, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.